Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjét Jeremiás próféta könyvéből olvassuk el. Jeremiás könyve 30. fejezetének az 5-től 7-ig terjedő Biblia verseit olvassuk el. Tehát Jeremiás könyve 30. fejezet 5-től 7-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. Ezt mondta ugyanis az Úr. A félelemnek, rettentésnek szavát hallottuk, és nincs békesség. Kérjétek meg csak, és lássátok, ha szül-e a férfi. Miért látom minden férfi kezét az ágyékán, mint egy gyermek szülőjét? És miért változtak orcáik fakósárgává? Jaj, mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló, és háborúság ideje az Jákóbon, de megszabadul abból. Erről az igéről szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, illetve ennek az igének az alapján szeretném, hogyha majd vissza és előre tekintenénk. Tudnilik, ebben az ige szakaszban a Biblia párhuzamba állítja a végidőnek a nagyon nagy nyomorúságát Jákob élettörténetével. Párhuzamba állítja, és érzékeltetni engedi az ige azt, amikor azt mondja, hogy Jákob nyomorúsága áll előttünk, akkor érzékelteti az ige, hogy amilyen tapasztalatokon Jákobnak keresztül kellett menni, amilyen nyomorúságba került, amilyen élethelyzetben meg kellett neki állni a küzdelmet megvívni, ugyanilyen helyzetbe fog majd Isten népe is kerülni. Ugye az előttünk álló időszakra vonatkozó kijelentés ez. Hadd mondjam, hogy amikor olvasok ezt az igét, akkor lehet, hogy az emberben először olyan rossz érzés keletkezik, hogy olyan nagyon borús és szomorú képet vetít előre ez az ige. Hiszen háborúságról beszél, nyomorúságról, olyanról, amilyen még nem volt. Ugye ilyen képekkel ecsetelve, hogy minthogyha egy férfi szülne, olyan szenvedések között nyög és sóhajt. Tehát ilyen képeket használ a Biblia, és az ember, amikor olvassa, akkor kicsit olyan elrettentőnek tűnik, és olyan félelmet keltőnek. De figyeljük meg a Szentírásnak a csodálatos gondolatmenetét, Istennek a csodálatos magatartását velünk szemben. Elmondja, hogy mi várható. Elmondja, hogy mi lesz. Nem szépíti. Az ige soha nem teszi azt, hogy hát csak a mi kedvünkért kicsikét kozmetikázza, szépíti, hogy azért ne legyen annyira félelmetes. Nem. Elmondja nagyon határozott szavakkal, hogy mi fog bekövetkezni. De álljunk meg mindjárt egy pillanatra. Jobb lenne, ha az ige nem mondaná el? Nem lenne jó, mert akkor nem tudnánk fel se készülni. Elmondja. Határozottan elmondja. De ugyanakkor figyeljétek meg, amikor az igében a jövőre vonatkozó valamilyen kijelentést látunk, ami nehézséget, próbát vetít elénk, mellette mindig ott van a bátorítás, a vigasztalás. És ebben az igében, amit olvastunk, hol van a vigasztalás? Hogy háborúság ideje lesz ez Jákobon, ugye? De mit mond? Megszabadul abból. Megszabadul. Tehát ígéret van, hogy megszabadul. Hogy szabadul meg? Amiképpen Jákob megszabadult a nyomorúságos helyzetéből, ugyanúgy Isten népe is meg fog szabadulni a nyomorúságos helyzetből. Győzőként fog belőle kikerülni. De miért említi Jákobot? Miért nem egyszerűen csak azt említi, hogy de majd meg fog szabadulni? Azért említi Jákobot, hogy a figyelmünket Jákob életére terelje, hogy megnézzük, hogy Jákob hogy tudott megszabadulni a nyomorúságból, és ahogy Jákob megszabadult, amilyen törvényszerűségek voltak Jákob életében, törvényszerűségei a szabadulásnak, hogyha mi is ezt az utat követjük, akkor mi is győztesen, ahogy Jákob kikerült ebből a küzdelemből, Izraelként győztesen, ugyanígy fog Isten népe is kikerülni ebből a küzdelemből. És éppen ezért szeretném, hogyha mai alkalommal Jákob élettörténetét tekintenénk át, de nem az egész élettörténetet, mert azt hiszem, hogy ismerjük a Jákobi élettörténetet. Három mozzanatát szeretném az ő élettörténetének feleleveníteni, és mind a három mozzanatból le fogjuk vonni a nekünk, a ma élő embereknek szóló tanulságot. Ugye ismerjük a Bibliának a kijelentését, hogy ugye az ószövetségi történetek ugye megirattak a mi tanulságunkra, és utána azt mondja, hogy akikhez az időknek vége elérkezett. Minden korszakban élő hívő embernek a Bibliában megörökített történet tanulság volt. De azt mondja, hogy akik a végidején élnek, különösen fontos tanulságokkal szolgál az ige. Éppen ezért nagyon komolyan vegyük ezt a történetet is, a Jákobi történetet. Hadd kérdezem, mi az első mozzanat Jákob életéből, amit nem lehet nem megemlíteni, igen, amikor őről beszélünk, ugye a csalásnak a története. A csalás történetéből szeretném, hogyha négy mozzanatot és négy tanulságot levonnánk. Ebből az egy mozzanatból négy nekünk szóló, nagyon komoly figyelmeztetést, felhívást, intést. Az első, amit szeretnék megemlíteni, először csak szeretném, hogyha szóban elevenítenénk fel a történetet, ugye Jákob és Ézsau ikertestvére, először születik meg Ézsau, másodszorra Jákob, ugye a törvény szerint Ézsaunak kellene az elsőszülöttségi jogot elnyerni, de az Úr azt mondja, hogy itt nem így lesz, mert a kisebbiké lesz majd az elsőszülöttségi jog. Pontosan tudták a szülők, ezzel szemben az édesapa Ézsaunak szerette volna ezt az elsőszülöttségi jogot adni, mert ő volt a kedvenc gyermeke, Rebekának kedvenc gyermeke Jákob volt, de amúgy is az isteni ígérethez híven ő szerette volna ugye mindenképpen az isteni ígéretet megvalósítani, hogy a kisebbik Jákob nyerje el az elsőszülöttségi jogot. De Izsák ugye ezt nem így gondolja, és amikor már az élete végéhez közeledik, úgy érzi legalábbis, hogy az élete végéhez közeledik, akkor szól az ő fiának, hogy hozzon neki vadat, készítse el, vigye be hozzá, ugye már megvakult édesapának, már nem lát az édesapa, és majd készül megáldani az elsőszülöttség áldásával a nagyobbik fiút, Ézsaut. Erre Rebekának ugye van egy terve az édesanyjának, hogy hogy lehetne ezt mégiscsak kivédeni, ugye, hogy Jákob menjen be a vak édesapa helyett, Jákob menjen be Ézsau helyett a vak édesapához. És nézzük meg, és itt kapcsolódunk be, csak ennyit említettem a történetről, ugye a többit tehát mindannyian tudjuk, csak megemlítettem mégis, hogy felelevenítsük. És itt olvassuk el Mózes első könyve 27. fejezetéből a 11. és 12. verset. Amikor Rebeka elmondja Jákobnak a csalás tervét, akkor nézzük meg, hogy Jákobnak mi az egyedüli kifogása a terv ellen. Azt olvassuk a 11. versben, Jákob pedig mondta Rebekának, az ő anyjának, ímé az én bátyám Ézsau szőrös ember, én pedig sima vagyok. Ne talán megtapogat engem az én atyám, s olyan leszek előtte, mint valami csaló, és akkor átkot és nem áldást hozok magamra. Mi volt neki a legnagyobb gondja? Hogy az ő keze sima volt, a testvéré szőrös volt. És a vak édesapa, amikor megfogja majd a kezét, és érzi, hogy ez egy sima kéz, és nem szőrös kéz, akkor ki fog derülni, ugye a csalás. Ez volt a problémája. Ez volt a legnagyobb problémája. Az édesanyja bátorítja, ugye, állatnak a bőrével baborítja a kezét, nem fog semmit se észrevenni az édesapa. És mi történik, amikor Jákob odaáll az édesapja elé? Mi történik? Annyi történt, hogy csak megtapogatta, és neki némának kellett lenni? Csak ennyi történt? Nem. Hanem mit csinál az édesapa? Kérdez. És amire mit kell csinálni Jákobnak? Felelni kell már arra. Szeretném tőletek kérdezni, hogy szerintetek Jákobnak feltett szándéka volt, hogy hazugságot hazugságra fog halmozni az édesapja előtt? Nem. Hát csak éppen rajta van az a szőr a kezén, és úgy megy oda az édesapjához. Egy ilyen kis ártatlan, én nem szólok semmit, hát csak úgy oda megyek. Ő nem tervezte azt, hogy ilyen hazugságokba fog belebonyolódni. És nézzük meg, a Pátriárkák és Proféták című könyvből fogok az erre vonatkozó fejezetből egy-egy rész olvasni. Nézzük meg ezt az első idézetet a 181. oldalról, de talán nem is mondom az oldalszámokat, nagyon sok kiadása létezik, tehát az ide vonatkozó fejezetekből. Így olvasom. Nem akart hazudni. Jákob nem akart hazudni. De miután már atya előtt állt, úgy látta, túl messzire ment, és nincs már visszaút. Csalással nyerte el a hőn óhajtott áldást. Mi az, amit szeretnék hangsúlyozni? Ő nem akarta bűnbe mélyen belesüllyedni. Csak egy kis nem egyenes dolgot engedett meg magának. Ő nem akart hazudni. És utána mi történt? Ahogy az események jöttek, sodródott bele a hazugságba, utána a még nagyobb hazugságba, utána Istent is belevonja a hazugságba. És így megy egyre mélyebben a bűnbe. Ennyi volt az első történet részlet, amit szerettem volna megemlíteni, és szeretném levonni ebből a tanulságot. Mi ebből a tanulság? Soha ne induljunk el egyetlen egy lépésre se egy olyan úton, amiről nem látjuk azt, hogy teljesen minden vonatkozásban az Isten akarata. El ne induljunk. Azért, mert ha elindulunk a bűn útján, akkor ezt vegyük nagyon komolyan, hogy mi egy gyors vonatra szállunk fel. Felszállunk, felszállni tudunk. A vonat nagy sebességre kapcsol, és nem fogok tudni akkor leugrani, amikor éppen akarok. Nem mondhatom azt, hogyha elindulok a bűnnek, a rossznak az útján, nem mondhatom azt, hogy na, én csak idáig megyek, de azért, na, azért ezt már nem fogom elkövetni. Jó, ezt még megengedtem magamnak, na, de ekkora, na, ezt már nem fogom elkövetni. Nem vagyunk ura önmagunknak, hogyha a bűn útjára léptem, akkor tudomásul kell vennünk, hogy ez a vonat visz előre, és innentől kezdve sajnos a legnagyobb mélységekbe belemehetek, amire pedig nem is akartam menni, vagy amit nem is akartam megtenni. Az első lépésre kell vigyázni. El ne induljunk olyan úton, amiről azt látjuk, hogy valamilyen szempontból, ha csak egy kicsit is, de nem teljesen, az Isten útja, az ő akarata. A második, amit szeretnék megjegyezni, egy másik nagyon nagy tanulság ebből a történet részletből, ehhez Timóteusi második levelet lapozzuk fel, és ott olvassuk el a második fejezet 19. versét. A Timóteusi második levél második fejezet 19. versében a következőt olvassuk. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecséte ez. Ismeri az Úr az övéit. És álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. Azt mondja, ismeri az Úr az övéit. Pontosan belelát minden emberi szívbe. Ismeri az övéit is. És utána mit mond? Álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. Nem azt mondja, hogy álljon el a nyilvános bűnözéstől, álljon el a hatalmas nagy törvényszegésektől, hanem álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. Hadd kérdezzem meg, mi az, hogy hamisság? Mi az, hogy hamisság? Nem igaz, nem egyenes. De miben, miért veszélyes az, hogy hamisság? Mert a hamisság milyen látszatot ölt? Az igazság látszatát. Tehát a hamisság az egy olyan megtévesztő valami, ami elnézést, bocsánat, hogy ezt a példát mondom, tényleg elnézést, de mondjuk egy hamis kutya. Az mit mutat? Az egyből vicsorog és üvölt, vagy nem üvölt, bocsánat, ugat az emberre? Nem. Hanem ugye úgy tűnik, mint amelyik milyen jámbor, és óvatlanul beleharap az emberbe. Tehát a hamisság az ilyen, hogy kívülről jónak tetszik, vagy nem látszik igazából a természete, de egy idő után meglátszik, hogy valójában milyen is. Tehát ezért mondja, hogy minden, ami lehet, hogy felszínen jó, de belül nem teljesen tiszta indítékában, eljárásmódjában, azt mondja, álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. Szeretnék annyit mindannyiunk lelkére helyezni, hogy nem egyenes eszközökkel, nem krisztusi tiszta módszerekkel nem lehet az ő ügyét építeni. Ilyen módszerekkel az ellenség ügyét tudom építeni. Krisztushoz az egyenes, a tiszta, az őszinte út fér hozzá. Tehát bármilyen jót akarunk elvben, de hogyha az eszközök nem egyenesek, nem tiszták, meg ne engedjük. Még akkor sem, ha úgy gondoljuk, hogy valóban az Isten ügyéért állunk ki, és azt akarjuk védeni. Hadd kérdezzem, Jákob és Rebeka nem az Isten ügyét akarta védeni? Proféciát akartak teljesíteni. Mert ez volt az isteni profécia. De milyen eszközzel tették? A harmadik tanulság, erről csak egész röviden szeretnék egyetlen egy gondolatot megemlíteni. Jól ismerjük ezt a tanulságot, de hadd elevenítsem fel. A bűnnek mindig megvan a szomorú következménye. Olyan nincs, hogy a bűn, a legkisebb hamisság is, amit mi csak apró dolognak tartunk, olyan nincs, hogy előbb vagy utóbb, de ne legyen következménye. Ha az ember úgy gondolja, hogy a legjobb tervet is gondolta ki, a legjobb dolog, amit esetleg csinálhat ilyen értelemben, hogy álcázza a dolgokat, nagyon jó lesz ez, előbb vagy utóbb, de vissza fog köszönni. És ha nem csak mindjárt a külső körülményekben, de a lelkiismeret furdalásban mindenképpen, az ember nem tud szabadulni tőle, mert ott van a lélek, készteti az embert, és rádöbben az ember előbb-utóbb arra, hogy mit csinált. És akkor két lehetőség van. Az egyik az, hogy megkeményítem magam a lélek késztetésével szemben, ami pedig nagyon-nagyon veszélyes, vagy pedig ott van az emberben a vád, az önvád. Hadd kérdezzem, hallottunk már ilyen bibliai történetről? Olvastunk ilyen bibliai történetet? Hogy valaki egy meggondolatlan cselekedetért, vagy egy valamiért, egy életen keresztül tartó önvád gyötörte? Van ilyen történet a Bibliában, vagy a délutáni beszélgetésen, majd beszélhetünk róla. De az emberi világban is ismerős a történet. Az Isten megbocsát, de az embernek kell hordoznia a bűnnek, a rossznak a terhét. Azaz nem terhét, inkább azt mondanám a következményeit. Éppen ezért óvakodjunk. Bármilyen kecsegtetőnek tűnik a hamisság útja, óvakodjunk tőle. És a negyedik tanulság ebből az első mozanatból ezt szeretném a leginkább kiemelni. És ehhez olvassuk el Jeremiás síralmaiból a harmadik fejezet, 25 és 26. verse. Jeremiás síralmai, harmadik fejezet, 25 és 26. verse a következőt mondja. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáig. Nézzük meg ezt az igét még egyszer. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáig. Hadd kérdezzem meg, Jákobnak a csalása miből adódott? Miért vetemedett arra, hogy elfogadja az édesanyja ötletét, és csalással szerzi meg az elsőszülöttség áldását? Miért? Mi volt a nagy bűne? Vagy jellemhibája? Nem tudott várni. Nem tudott várni. Türelmetlen volt, nem tudott várni. Úgy érezte, hogy már az utolsó pillanat után vagyunk, már nem lehet tovább várni, az Isten nem avatkozik közben, akkor muszáj emberi módon megoldani az élethelyzetet. És csak úgy magunktól kérdezem, és most mindenki tegye magának föl a kérdést, ne válaszoljatok rá, csak kérdezem, ti nem vagytok türelmetlenek? Mi nem vagyunk ugyanebben a helyzetben? Én magamról mondom, nekem is nagyon meg kell tanulni a türelem leckéjét. Én úgy érzem, hogy az emberi létünk, a bűnbe esett embernek az egyik nagyon-nagyon-nagyon súlyos következményeket magában hordozó jellemvonása, hogy nem tanultunk meg igazából bízni az Istenbe, az ő kezébe helyezni a dolgokat, és teljes mértékig várni az ő szabadítására. Egyszer hallottam egy ilyen hasonlatot, és ez nekem annyira tetszett, és ez különösen, akik vezetnek autót, azok tudják értékelni ezt a hasonlatot, hogy mi úgy vagyunk az Istennel nagyon sokszor, hogy áthagyjuk neki a vezetést, ugye odaengedjük a volán mellé, ott ülünk az első ülésen, és amikor valami veszélyes útszakasz jön, vagy arra megy, amire nem mi gondolnák, akkor oda kapunk a kormányhoz, hogy jaj, ne arra, vagy ne úgy. Mert én másképp gondolom, ugye? Hát ugye, aki autót vezet, tudja, hogy milyen az, amikor valaki úgy vezet, ahogy nem én gondolom, milyen ugye az ember mennyire hajlamos arra, hogy szinte kikapná a kezéből a kormányt. És mi így vagyunk. Azt mondjuk a szavainkkal, hogy Uram, átadtuk neked az életünk vezetését. És mégis mit csinálunk? Amikor olyan események következnek be, amiket nagyon nem szeretünk, vagy nagyon másképp szeretnénk megoldani egy-egy élethelyzetet, akkor bizony kapkodunk a kormányhoz, és ki akarjuk venni az ő kezéből az irányítást és a vezetést. És tudjátok, hogy mi a, hát, nem minősítem szomorú, vagy nem szomorú, örvendetes, vagy nem örvendetes, hogy az Isten átengedi a vezetést nekünk. Mi ki tudjuk kapni a kormányt az ő kezéből. Ha én ki akarom venni, ő erőszakkal nem tartja a kormányt. Ha én nem bízom meg benne, akkor ő fájó szívvel, de átengedi nekem. De mi lesz az eredménye? Hogy az ember megtapasztalja, hogy csak rossz nyomorúság származik belőle. Én azt hiszem, hogy majdnem mindannyian, lehet, hogy ezt nem mindenki tapasztalta meg, de azt hiszem, hogy majdnem mindannyian tapasztaltuk az életünkben, hogy ha nem tanultunk meg várni az ő szabadítására, akkor annak nagyon szomorú következményei voltak. Hányszor van úgy, hogy az ember megpróbál valami élethelyzetet megoldani? Vártunk az Istenre, nem szabadított meg, emberi módon próbálkozunk, és ennek van valaha is jó gyümölcse. Keresztezzük az isteni legbölcsebb tervet, meghiúsítjuk az Istennek a legjobb tervét, amit akart a mi életünkben. Miért? Mert nem tanultunk meg igazából bízni. Mert a látszat vezet bennünket, és nem a hit szemével látjuk a dolgokat. Szeretnék annyit elmondani, hogy ez az a lecke, amit mindenkor minden hívőjének meg kell tanulni. De ha valakinek meg kell igazából tanulni, azok mi vagyunk. Mert az előttünk álló időszakban nem fogunk tudni hitben megállni, ha az Istenre való hűséges, hitben való várakozás leckéjét most nem tanuljuk meg. Összeomlanánk a végidő nagy próbáiban, az Úr most akarja nekünk ezt megtanítani. És szeretném megkérdezni, hogy valaki el tudná-e magáról mondani, hogy az élete könnyebbedik, és egyre kevesebb próbája van, és egyre diadalmasabb, és egyre kevesebb nehézség van az életében. Én azt hiszem, hogy egyikünk sem tudja ezt elmondani. És szeretném megkérdezni, hogy amikor így alakulnak az élethelyzeteink, akkor mi sokszor mit gondolunk? Gondoljuk azt, hogy az Isten kegyelme, amit megenged az életünkben azért, hogy felkészítsen az előttünk álló időszakra? Tanulunk hitben járni az Istennel a problémákban, a nehézségekben? Hadd kérdezem meg, tudunk türelmesen a végsőkig reménytelenség ellenére is hinni az ő ígéreteiben és az ő szabadításaiban? Ha nem, akkor ezek a leckék azért vannak az életünkben, hogy most tanuljuk meg, most szerezzünk vele tapasztalatot, hogy akkor, majd amikor a Jákob nyomorúsága elkövetkezik, akkor meg tudjunk állni ebben az időszakban. De azért szeretném megkérdezni, hogy hát miben bízhatott volna Jákob? Miben? Ott az utolsó pillanat, Ézsau mindjárt visszaér a vaddal, mindjárt beviszi Izsákhoz, és oda van minden. Mire várhatott volna még? Mire várhatott volna? Mondjunk bibliai példát, hogy mondjuk például mi történhetett volna, hogyha Jákob türelmesen vár és nem folyamodik a csaláshoz. Mondjuk bibliai történetet, ugye, ami később játszódik majd le, és ő még ebben az életben, tehát az ő életében ez még nem volt egy tanulság, de például az Úr hogy oldott meg hasonló helyzetet? Gondoljunk egy Bálámi történetre. Nem ott van? Bálám ott van, Bálákkal a hegytetőn, és Bálám készül kimondani az átkot, ugye? A nyeremény, vagy a vagyon, vagy mindegy, amit kap a gonoszság díja, ott van már, csillog előtte. Igen?
Az apja szívét fordította volna őfelé.
Igen, vagy pedig, így van, vagy pedig megnyitja Izsák a száját, és nem jön ki rajta az áldás, az első szülöttségi áldás, hanem egészen mást mond. Tehát és ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni egy történetet, de bocsánat, ez egy idézetet a Bálámi történettel kapcsolatban, ugyancsak a Pátriárkák és Proféták című könyvből gyönyörű idézet. Így olvasom a 408, nem mondtam, hogy nem mondok oldalt, a Bálám történetével kapcsolatos részből. Figyeljük, egy rövid bekezdés így hangzik. Isten hatalma annyira ellenőrzése alá vonhat egy magát a bűnös út követésére adott embert, hogy átkok helyett a leggazdagabb és a legdrágább ígéreteket kénytelen kimondani a magasztos és szenvedélyes költészet nyelvén. Ez történt Bálámmal. Isten így tud egy embert az ellenőrzése alá vonni. Az embernek szabad akaratot adott. És hadd mondjam, Bálám életében ez nem jó dolog volt, vagy nem egy erény volt, hogy áldást mondott átok helyett, ő átkozni akart. Az Úr elfordította. És így tesz most is. Hányszor van, hogy az utolsó utáni pillanatban fordít meg egy esemény. Azt hiszük, hogy minden veszve van. Amikor mi azt látjuk, hogy minden veszve van, Istennek ezer útja van arra, hogy megszabadítson bennünket, de meg akar bennünket tanítani az őre, a várakozásnak a türelmes leckéjére. És utána így olvassuk, figyeljük, ezt a tanulságot olvassuk. Az Izrael számára megnyilvánult isteni kegyelem, az Úr hűséges és engedelmes gyermekei iránti oltalmazó gondoskodásának biztosítéka minden időben. És most figyeljük, amikor Sátán gonosz embereket indít fel, hogy Isten népét hamis fényben tüntessék fel, zaklassák vagy megsemmisítsék, emlékezzenek erre az eseményre, és erősítse bátorságukat és Istenbe vetett hitüket. Igen, az Úr ezt akarja nekünk, a rávaló, türelmes rávaló várakozásnak a leckéjét megtanítani. És hadd kérdezzem meg, hogy miért mondja az, hogy jó azoknak, akik várják az Urat, jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Vannak olyan élethelyzetek, hogy ugye már a csalás se segít az embernek, vagy tehát már olyan utat sem tud kitalálni, ami mondjuk nem egyenes, de mégis célra vezető lenne, és az ember nem tud valóban más csinálni, csak várakozni. Van-e különbség várakozás és várakozás között? Óriási. Lehet várni megadással az Úr szabadításáig, az Urat várni, és lehet a tehetetlen vergődés közepette várakozni. Óriási különbség van. Amíg az egyik az Istenhez közel vonja az embert, addig a másik a hitet kioltja és elcsüggeszti az embert. És itt szeretnék egyetlen egy végső tanulságot ebből az első mozzanatból levonni, a többi az már rövidebb lesz, ez alapozza meg igazából az egész történetet. Szeretnék egyetlen egy nagyon nagy tanulságot mindannyiunk lelkére helyezni. Az Isten bennünket formálni, jellemben alakítani, hozzá közelebb vonni a várakozás ideje alatt tud. Amikor egy nehézségben vagyunk, és várunk az ő szabadítására, akkor tud bennünket leginkább formálni. Ez a legtermékenyebb időszak ilyen értelemben, a gyümölcstermő időszak az ember életében. Hadd mondjam, mi ezt az időszakot szeretjük a legkevésbé. Mi azt szeretjük, egyszer valakivel Jerikó falai leomlása történet kapcsán valakivel egy ige hirdetés után beszélgettünk, és sőt, közben említette meg az illető, hogy mi szeretjük, ugye föltettem kérdésnek, hogy szeretjük-e azt a 6 napot, amíg úgy várakozni kell, és körbejárunk Jerikó falai körül. És akkor az illető azt mondta, hogy nem, mi a 7-et szeretjük, amikor már a tapasztalatainkat elmesélhetjük a másik embernek, hogy milyen csodálatosan segített az Úr. És így vagyunk, ugye, hogy már azt szeretjük elmondani, hogy az Úr hogy megsegített. De amikor a kilátástalan helyzetben vagyunk, és csak járjuk körül a falat, vagy pedig itt csak nézzük, hogy Ézsau mindjárt jön vissza, és bemegy az apához, és az Isten ígéret nem válik valóra, már pedig ez az időszak, amikor a legközelebb kerülhetünk az Istenhez, könyörögni, imádkozni hozzá, magához von bennünket, és az ő közelében tud bennünket olyasmire megtanítani, amit próbák nélkül nem tudna nekünk megtanítani. Szeretnék egyetlen egy dolgot megkérdezni tőletek. Tud-e valaki megtanulni úszni elméletben? Soha nem volt vízben, de elméletben. Így kell, ugye? És a lábbal félig jelenti. Így kell. Hát nem könnyű, hát hogy ne lehetne megtanulni? Ki az, aki meg tud elméletben tanulni, vagy biciklizni, vagy bármit? Ebben nem lehet megtanulni. Az Isten azért engedi meg most nekünk ezeket a helyzeteket, hogy igazából fel tudjunk készülni az előttünk álló időre, és nehogy akkor legyen az életünkben egy olyan valami, egy olyan hajótörés, egy olyan ponton, ami esetleg majd jóvá tehetetlen. A második mozzanatot röviden szeretném idézni, a második eseményt, ami Jákob életében mindenképpen meg kell, hogy az ő életében meg kell, hogy említsünk, a történet teljessége miatt a menekülésnek a pillanata. Jákobnak egy idő után, egy rövid idő után a csalást követően menekülni kellett. És itt szeretnék megállni és megkérdezni azt, hogy szerintetek Jákob megbánta-e a csalást, miután elkövette? Biztos. Hogy mikor pontosan, hogy mikor, már amikor kijött az édesapjától, vagy a következő napon, vagy mikor, ezt nem tudjuk. Ugye erről nincs leírás a Bibliában. De az biztos, hogy ő ezt nagyon-nagyon mélyen megbánta, és egyre mélyült a bűnbánata. De egy dolgot, és kérdezem is, szerintetek az Úr megbocsátotta-e Jákobnak a bűnét már mindjárt, amikor először hozzáfordult bűnbánattal? Megbocsátotta. De egy dolgot nem szabad elfelejteni. Ha mi bármi bűnt elkövetünk, és őszintén az Istenhez fordulunk, ő azonnal megbocsátja a bűnt. De ettől a jellemünk még nem változik meg. Tehát elkövetünk egy jellemhiba miatt, elkövetünk egy bűnt, beleesünk valamibe, megbánjuk, az Úr megbocsátja. De utána jön még a jellemfejlődésnek a folyamata, amikor ő alakítja a jellemünket. És hol alakítja a jellemünket? A tűzben, ugye? Csiszolja, tisztítja az aranyat, ahogy Malakiás próféta mondja. Mit mond Zakariás? Csak kívülről említem meg gyorsan. Bevetem a harmad részt a tűzbe, mondja. És meddig, amíg azt mondja nekem, hogy Uram, és én pedig azt mondhatom neki, hogy én népem ő, a harmadrészt bevetem a tűzbe, a megpróbáltatás a nyomor kemencéjébe viszem be, így mondja a próféta. A nyomor prófétán keresztül az Úr. Igen, ez történt Jákobban is. Meg kellett neki utána tanulni azt, amit addig nem tanult meg, aminek a következménye volt a csalása. És az Úr így tesz mindannyiunkkal. Ha elbukunk egy próbában, megbánjuk, megbocsát az Úr, és amikor nehézségeket enged meg utána, akkor ez nem azt jelenti, hogy ő elhagyott bennünket, vagy lemondott rólunk, hanem pontosan azért teszi, hogy kijöjjek abból a jellemhibából, a próbák, a nehézségek arra irányulnak, arra az adott jellemhibámra. Nem tudom, hogy tapasztaltuk-e, hogy az életünkben, ha valamiben elbukunk, ha nem is ugyanolyan, de jellegében hasonló próbákba újra beleütközünk. Emlékszünk az idézetre a Tapasztalatok Látomások című könyvben? Az Isten keserű poharat enged az ő népének inni. És hogyha ez a keserű pohár elvégzi a rendeltetését, ugye akkor ugye rendben van. De ha mi zúgolódva fogadjuk, és nem vesszük fel a fenyítéket, akkor egy újabbat kell adnia. Ha azt sem vesszük fel a fenyítéket, akkor újabbat. Egészen addig, amíg el nem éri a kívánt hatást. És nem azért teszi velünk, mert nem szeret, hanem pontosan azért, mert mindenek felett szeret, és nem akarja, hogy elveszünk, hanem hogy ki tudjunk jönni abból az adott jellemhibából. És a második mozzanat, ennél a mozzanatnál a másik tanulság, ez egy megrázóan szép esemény Jákob történetében. Talán azt lehet mondani, hogy nem mondok semmit, hogy melyik a legszebb, mert mindegyik gyönyörű, de ez egy megindítóan szép mozzanat. Mózes első könyve a 28. fejezetéhez lapozzunk, és hadd kérdezzem tőletek, hogy ti végig gondoltátok-e azt, hogy Jákobnak a csalás után, amikor menekülni kellett, mi volt a legnagyobb félelme? Nem tudom, hogy gondolkodtatok ezen, hogy ő mitől félt a legjobban. Azt olvassuk a Pátriárkák és Proféták című könyvben, hogy Jákob attól félt, igen, hogy örökre elveszíti azt az áldást, amit ugyan csalással elnyert, de a csalása véget, ezt örökre ő el fogja veszíteni. Ettől félt a legjobban. És nézzük meg, menekülni kell neki. Nem tudom, hogy el tudjuk-e képzelni azt, ott kell hagyni a családot, el kell menekülni, és ezzel a lelki teherrel, hogy lehet, hogy örökre elveszíti azt, amiért egész élet, ami után egész életében tudatos fejével vágyakozott. És nézzük meg, itt jön a legmegindítóbb mozzanat ebből a történetből. Mózes első könyve 28. fejezet 10. versétől így olvasom. Jákob pedig kiindult Beérsebából, és Háran felé tartott. És jutott egy helyre, holott meghalt, mivel hogy a nap lement, és vett egyet annak a helynek kövei közül, és feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott, imé egy rajtolyra volt a földön felállítva, melynek teteje az eget érte, és imé az Istennek angyalai fel és alá jártak azon a létrán. És imé az Úr állt azon, és szólt. Először álljunk meg itt egy pillanatra. Mit lát Jákob, amire a legnagyobb szüksége van? Látja ezt a létrát, ugye, ami nem más, mint Jézus, ennek a tetején ott áll maga Jézus, az angyalok fel alá járnak. De is nézzük meg ezek után, amit az Úr mond Jákobnak. És hadd kérdezzem meg, hogy amikor majd fel fogjuk olvasni, hogy mi ez, amit Jákobnak az Úr mond. Így olvasom. Én vagyok az Úr Ábrahámnak, a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, néked adom, és a te magodnak. És a te magod olyan lesz, mint a földnek kora. És terjeszkedsz nyugatra és keletre, északra és délre. És te benned, és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Mit mond itt az Úr? Az elsőszülöttségi áldás ígéretét ismétli meg Jákobnak. Ez volt az elsőszülöttségi áldásnak a lényege. Neked adom a földet, nagy néppé leszel, és belőled származik az üdvözítő. Ugye a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Megrázóan szép, elköveti ezt a bűnt. Ismerjük a 31. Zsoltárnak a Biblia versét. Azt mondja Dávid, én ugyan azt gondoltam ilyettemben, hogy elvettettem a te szemeid elől, de mégis meghallgattad esedezésem szavát, amikor kiáradtam hozzád. Ugyanígy volt Jákob, azt gondolta, hogy elvettetett az Úr elől a bűne miatt, de az őszinte bűnbánat utat nyit az Istenhez, és nem vetette el Jákobot a csalása ellenére. Ki kellett neki hozni, ki kellett őt hozni ebből a jellemhibából, 20 keserves év telt el, de megrendítően szép, megismétli azt, aminek az elvesztésétől a legjobban félt. Erre volt leginkább szüksége Jákobnak. És nézzük meg, ezek után még a 15. versben mit olvasunk. És ímé én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, valahová mész, és visszahozzalak e földre, mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit néked mondtam. Kell ennél szebb ígéret? Milyen szomorúan, szívettépő fájdalommal feküdt le, és milyen boldogan kelhetett fel Jákob. Nem hagylak el téged, veled leszek, visszahozlak téged. Veled leszek, míg minden ígéretem valóra nem válik a te életedben. Olyan szép, hogy az Isten mindig azokat az áldásokat, illetve mindig azokat az igéket mondja nekünk, mindig azokat a vigasztaló szavakat, amire nekünk leginkább szükségünk van. És honnan tudjuk azt, hogy Jákob életében ez az isteni kijelentés, ez, amit itt az Úr mondott neki, végig kísérte az egész útján, és valóban ennek a hitében és reményében élt. Honnan tudjuk, hogy egyáltalán megbánta a bűnét, és hogy ennek a hitében és reményében élt? Honnan tudjuk? Erre nincs így egy konkrét Biblia vers, de két dolgot látunk. Jákob nem volt búval bélelt és szomorú végig a 20 év szenvedései alatt. Nem volt. A második, amit soha nem látunk nála, hogy fölhánytorgatta volna azt, amit neki szenvedni kellett. Soha. Hadd mondjam, ez az igazi bűnbánatnak a jellegzetessége. Hogyha az ember őszinte bűnbánatra jut, akkor mindennél fontosabb az, hogy az Isten megbocsátott nekem. Mindegy, mi a következmény, az a lényeg, hogy az Isten megbocsátott nekem. Ha valakinek csak felszínes a bűnbánata, és nem bánja igazából a bűnét, akkor a következmények miatt előbb-utóbb panaszkodni fog. Mert egy idő után már el is halványul benne ugye a bűne, hát nem is volt az akkor most nekem, szóval egy idő után torz ezt a látása. Viszont az az ember, aki őszintén bánja a bűnét, annak az embernek soha nem hagyja el zúgolódó szó a száját, hogy Uram, miért? Miért kell ezt nekem szenvedni? Hanem alázattal fogadja, és fölveszi a fenyítéket, és így tudja az Isten a lehető legjobbat kihozni az adott ember bukásából. És befejezésül összegezni szeretném az eddig elmondottakat a harmadik mozzanatnál, az ő életének a harmadik mozzanatánál, és szeretném valóban, amiket idáig mondtunk, összegezni ennél az eseménynél. 20 év után ugye az Úr azt mondja Jákobnak, menjen haza, menjen vissza az ő szülőföldjére, az Úr küldi őt egyértelműen. Megy, de el tudjuk képzelni, hogy milyen szívvel, kiszolgáltatott kis csapat, ugye a feleségek, a szolgálók, ugye az ágyasok, ugye a gyerekek, jószágok, hát ez a csapat, aki megy haza. És követeket küld Ézsauhoz, és mi a válasz, hogy jönnek vissza a követek, hogy Ézsau jön 400 felfegyverzett emberrel. Milyen érzés lehetett Jákobnak? Milyen érzés lehetett? Pontosan tudta, ugye, olyan sorrendbe állította a népet, ugye, hogy talán még a lehető legjobb legyen, de utána mit csinál? Átmegy egy elhagyatott területre, és az egész éjszakát az Istennel való imádságban akarja tölteni. Mert rádöbbent arra, az életében megtanulta, és ez a helyzet is azt mutatja, hogy az ügyeskedés, a csalás, az emberi megoldás semmit nem segíthet. És hadd mondjam, Isten népe ugyanilyen helyzetbe fog kerülni a végidején, amikor nyilvánvaló lesz, hogy emberi ügyeskedés, protekció, összeköttetés, bölcsesség, bármi nem fog majd segíteni. És mit csinál Jákob? Imádkozik. És ima közben egyszer csak egy kéz nehezedik a vállára, de nem adja fel. Egész éjszaka küzd az ismeretlen ellen. Azt hiszi ugye, hogy valaki az életére tör, és ez a küzdelem Jézussal egész éjszaka zajlik. És a végén, amikor hajnalodik már, és rádöbben arra, hogy ki az, akivel viaskodik, akkor ugye Jézus lábai elé borul, és mit mond? Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. A történetnek ebből a részletéből mit láthatunk? Jákob megtanulta a küzdő imádságnak a leckéjét, a reménytelen helyzetben való buzgó, odaadó könyörgést megtanulta ebben az élethelyzetben. Szeretnék egy kérdést nektek feltenni. Ti mikor imádkoztok buzgóbban és szívesebben? Amikor azt látjuk, hogy a fény megvillant az alagút végén, és kezdenek a dolgok reményteljesen alakulni. Vagy pedig, amikor a sötétség egyre nagyobb, és megyünk lefelé, és egyre jobban lefelé. Én azt hiszem, hogy mi akkor tudunk inkább imádkozni, és arra van a késztetésünk, hogy amikor már valami reményt látunk, akkor buzgóban imádkozzunk. Az Úr pedig arra akar bennünket elvezetni, hogy amikor megyünk a mélységek felé, amikor minden egymás után omlik be minden egymás után, és a helyzetünk egyre reménytelenebb, hogy az imáink akkor legyenek a legbuzgóbbak. Az Úr erre akar bennünket elvezetni. Emlékszünk a hamis bíró és az özvegyasszony példázatára? Emlékszünk, mit mond? Azt mondja, hogy az a szegény özvegyasszony mit tudott csinálni? Csak könyörögni. És azt mondja, hogy az Úr így fogja majd megszabadítani ugye azokat, akik hozzá kiáltanak. Így szolgáltat igazságot, akik hozzá kiáltanak éjjel és nappal a legreménytelenebb helyzetben. De vonjuk le akkor itt összegezve a tanulságokat ennél a mozzanatnál. Az első, amit szeretnék megkérdezni, Jákob megbánta-e korábban a bűnét, vagy csak ott a jabbok révén 20 év után bánta meg? Ugye már az előbb beszéltünk róla, hogy persze, hogy megbánta korábban a bűnét. Ha Jákob nem bánta volna meg a bűnét korábban, itt nem lett volna ereje kitartani az imádságban. Ebből a mozzanatból egy szavas tanulságot szeretnék levonni, egy négy betűs szót. Most. Most. Most van az ideje annak, hogy rendezzük a bűneinket. Most van itt az ideje annak, hogy járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. Amíg Jézus ott van a kegyelem királyi székén. Hadd kérdezzem meg, hogy a Biblia hány királyi székéről beszél Jézusnak? Kettő. Most van ugye a kegyelem királyi székén, azt mondja, hogy járuljunk addig hozzá, mi ott van, és amikor vissza fog jönni Jézus, akkor mi tartsunk belül az ő dicsőségének királyi székébe. És nekünk addig kell most hozzájárulni, és rendezni a bűneinket, amíg az alkalmatos idő van, mert hogyha beül az ő dicsőségének királyi székébe, és az igazság szolgáltatása elkezdődik, akkor már nem rendezhetjük a bűneinket. Ez az eszó most, ne halogassunk! Hadd mondjam, a legnagyobb ajándék a kezünkben van, ami élő embernek a kezébe lehet, akik most itt ülünk, az idő, a lehetőség, hogy most járulhatok hozzá, és még mindent rendezhetek vele. De ha a büszkeségünk, vagy a félelmünk, vagy ki tudja, hogy mi, hogy bármitől nem rendezzük a dolgainkat, akkor nem fogunk tudni megállni az előttünk álló küzdelemben. Tehát most. Második, amit végképp, és teljes, amit az előbb már hangsúlyoztunk, teljes lelkünkkel tudnunk kell, hogy egyedül az Istenre támaszkodhatunk, senki emberre nem támaszkodhatunk. Erre az Úr már szintén most akar bennünket megtanítani, de erre most nem térnék ki, erre majd a délutáni beszélgetésben kitérhetünk. A következő, amit szeretnék nagyon komolyan hangsúlyozni, és mindannyiunk lelkére helyezni, hogy el akar juttatni bennünket, és innentől kezdve olvasnék egy-két idézetet, mert olyan szépen vannak megfogalmazva ezek az idézetek, hogy zárásként ezekből fogok felolvasni egy-kettőt. A következőt olvasom. Jákob története a bizonyíték, hogy Isten nem veti el azokat, akiket a bűn ugyan hálójába kerített, de őszinte bűnbánattal visszatértek hozzá. Ugye az egyik nagy tanulság volt, hogy most. A másik óriási tanulság, hogy emberben ugye nem bízhatunk, csak is az Istenben. A harmadik pedig az ennél a mozzanatnál, hogy bármilyen bűnöket követtünk el ebben az életben, bármilyen mélységig süllyedtünk a bűnben. Azt olvassuk, ugye, hogy Isten nem veti el azokat, akiket a bűn ugyan hálójába kerített, de őszinte bűnbánattal visszatértek hozzá. És most figyeljük, soha senki nem veszhet el, amíg benne bízik. Soha senki el nem veszhet, amíg benne bízik. Bármilyen tragikus is a helyzetünk, bármilyen nyomorúságban vagyunk, senki el nem veszhet, amíg ő benne, egyedül ő benne bízik. Vétkeink hosszú, sötét lajstroma nyitva áll a végtelen Isten tekintete előtt. Ez a lista teljes, egyetlen törvényszegésünk sem hiányzik róla. Jobban tudja a bűneinket, mint bárki más rólunk. Ő tudja igazából az összes bűnünket. De Isten, aki hajdan meghallgatta szolgái kiáltásait, meghallgatja ma is a hittel mondott imákat, és megbocsátja áthágásainkat. Megígérte, és meg fogja tartani szavát. Tehát a bűneink nehogy most elcsüggesztenek bennünket, annál inkább keressük őt, mert el nem veszhet az az ember, aki teljesen benne bízik. És az utolsó, amit szeretnék tanulságként levonni, bízunk az isteni ígéretben. Ha most alkalmas időben a kegyelem királyi székéhez járulunk, ha nem takargatjuk a bűnünket, őszinte bűnbánattal megyünk hozzá, ha megtanulunk igazából küzdő imádsággal vele küzdeni, ha megtanuljuk, hogy most rendezzünk mindent az életbe, és ne cipeljük a bűnterhet, engedjük az életünkben, hogy a formája bennünket az Úr, akkor itt van a negyedik óriási tanulság, bízunk az ígéretben, hogy nyomorúság ez Jákobon, de megszabadul abból. Az Isten hozza a szabadulást. Amilyen bizonyos, hogy nehéz és nyomorúságos idő lesz, ugyanolyan bizonyos, hogy jön a szabadulás. Hadd mondjam, előttünk minek a képe lebeg sokszor? A nyomorúság és a szenvedésé, nem ettől félünk. Mintha nem lenne mellette mindig az ígéret, hogy nyomorúság, de megszabadul abból. Ha Jákobhoz hasonlóan megtanulunk kitartóan várakozni az Úrra, imádkozni, a bűneinket rendezni, nyomorúság ideje az Jákobon, de megszabadul abból. És az idézet így hangzik. Jákob győzött, mert kitartó és eltökélt volt. Tapasztalata a küzdő imádság erejét bizonyítja. Most kell megtanulnunk a kitartó, győzelmes ima, a tántoríthatatlan hit leckéit, és ezt a bekezdést figyeljük. Krisztus egyháza vagy a keresztény hívő ember legnagyobb győzelmeit nem képességei, műveltsége, gazdagsága vagy az emberek kegye által aratta. Ilyen győzelmek hol arathatók? Csak az ima titkos helyein, Isten fogadó termeiben arathatók, amikor a komoly, tusakodó hit belekapaszkodik az erő mindenható karjába. Igen, ilyen győzelmek csak itt arathatók, de itt, az ima titkos helyein, az Isten fogadó termében olyan győzelmek arathatók, amikhez foghatót nem tudunk elképzelni. És az Isten, figyeljétek meg, amikor most nyomorúságot vagy nehézséget enged meg az életben, és így szabályszerűen küzdünk, egyre másra fogja adni a hit tapasztalatokat, egyre másra fogja adni a szabadulásnak a tapasztalatait. Nem a nyomorúságból vesz ki, de megoldja azokat a problémákat, amiket magunk nem tudunk megoldani. Kiemel bennünket, élő tapasztalattal erősíti a hitünket, hogy majd arra az időre el ne fogyatkozzon a hitünk, hanem megtanuljunk már most vele járni. Van egy idézet, amit nagyon szeretek. Ez nincs kiírva, de megpróbálom elmondani, mert annyira szép ez az idézet. Az idézet valahogy így szól, bizonyságtételek második kötetéből, hogy a hit cselekedete nyugodtan várni Istenre, a legnagyobb megpróbáltatások közepette is bízni abban, hogy ő áll a kormánynál, és utána így fejeződik be, hogy egyedül a hit szeme tud túltekinteni az idő és érzékek világán. Amikor minden omlani látszik, egyedül a hit szeme tud túltekinteni az idő és érzékek világán. És a záróidézetet pedig szóra olvasom. Jákob kitartó hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával mondhatjuk el kéréseinket az atyának, igényelve mindazt, amit megígért. És ezt az utolsó mondatot tanuljuk meg kívülről. Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Nem egy megrázó mondat. Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Nem lehet, hogy az Isten hazudjon. A Biblia ezt mondja, ugye? Ő igazmondó Isten. Lehetetlen. Mond valamit, hogy ne ígér, hogyha ezt be ne teljesíteni. Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Ha mi a Jákobi utat végigjárjuk, és hittel kitartunk őrá várva. És ezt a győzelmet, amit Jákob kivívott, ezt a győzelmet kívánom mindannyiunknak, mert milyen volt a Jákobi győzelem? Az életveszélyes helyzetből mi alakult? Egy csodálatos szabadulás. Az az ember, aki ölni akart, az az ember ölelésre nyitja a karját. És hatalmas áldott szabadulás a vége. És ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt éljük át. Amen.